Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. És akkor először a gyermekekhez szólnál. Ki van itt gyermek ma? Johanna? Ugye? És ez a Bigél, ketten vagytok? Ketten csak. Elfogytak a többiek, meg ugye elmentek. Majd imádkozunk a beteg gyermekekért, ugye? Tudjuk, hogy vannak. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy az Isten, tudjátok, hogy kiteremtett benneteket először?
Isten.
Isten. És honnan tudjátok?
Mert sokszor tanultunk Isten.
Tanultátok, ugye, a Bibliából. És amikor körülnéztek a világba, és figyelitek, hogy jön a tavasz, a nyár, ugye? Tudjátok, hogy mi jön a nyár után? Az ősz és a tél. Ugye ezek az évszakok vannak. És én azon gondolkodtam el mostanában, hogy én annyira szeretem a gyümölcsöket. Ti szeretitek a gyümölcsöket?
Igen.
És most képzeljétek el, hogy most már mióta nem érett semmi friss gyümölcs, ugye?
Amióta télen.
Micsoda?
Amióta
tél elmúlt, ugye? És már most mióta szép tavasz van, és még nincs. És mi lesz az első gyümölcs, ami érik? Az eper, ugye? Ettetek már az idén epret?
Igen.
És alig vártuk, ugye, hogy legyen már eper. Szeretitek? Igen. Abigél, te is szereted az epret? Milyen az az eper? Hogy néz ki?
Piros.
Piros, ez a legfontosabb. Igen, és ilyen kis szemek, ugye? És honnan szedjük?
A kertekből.
A kertekből, igen. Fán terem az eper?
Nem.
Nem, hanem a földön lett, ugye? A bokorba. És amikor az Isten teremtéséről gondolkodunk, például a gyümölcs termés szempontjából, akkor mit látunk?
És mind a kettő papámnak van egy, a gyulai mamának pedig adtuk ajándékban egy eper virágot, és azóta neki megnőtt, és azóta küld nekünk
sok-sok epret küld nektek, és akkor nagyon örültök. És én azon gondolkodtam el, hogy az Isten milyen tökéletesen alkotta meg a gyümölcstermést például. Most képzeljétek el, hogy nyár tavasszal elkezd érni az eper. Utána mi jön? Amit szintén alig várunk. Na milyen eper? Milyen gyümölcs van még? A cseresznye, igazad van. A cseresznye, a megy, a málna. Itt sorba, ugye, kezdenek kiérni. A szilva az mikor érik? Ősszel érik, igen.
Nem, még az is egy gyümölcs.
Micsoda?
Az is egy gyümölcs.
A szilva is egy gyümölcs, igen. Tehát ahogy elkezdődik az eperrel, és akkor sorba megy, ugye? Képzeljétek, egész nyáron folyamatosan tudunk enni gyümölcsöt. Szeretitek a málnát is?
Igen.
Cseresznyét is?
Aki itt él, aki fehér van, annak van málnája, valaki.
Igen.
És
igen. És ha megfigyelitek, Isten úgy alkotta meg a gyümölcsöket, hogy egész évben folyamatosan tudunk enni szinte mindig friss gyümölcsöt. De ott van a tél, amikor leérett a szőlő, a szilva, akkor mi van még össze? Bírsalma, és mit szedünk? Rengeteg almát és körtét. És képzeljétek el, hogy egyik gyümölcs se olyan, mint az alma. Miért különleges az alma? Meddig tudjuk azt tenni? Mert az epret leszedjük, Aztán 2 nap múlva már nem lehet enni, mert már elromlik, vagy 3 nap múlva. Igen. És az alma az miért különleges?
Mert
eláll, ugye? És egészen télen tudunk enni friss almát, körtét, még a tavasz végéig is eláll az alma, ha jól tároljuk, ugye? És akkor mindig van nekünk gyümölcsünk. Ilyen Istenünk van, hogy így gondoskodik arról, hogy ami a nekünk az egészséges életmódhoz szükséges, azt egész évben tudunk élni vele. És éltek is, szeretitek gyümölcsöt? Igen. Hát én arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy Isten azt mondta az Édenben, mikor megteremtett mindent, hogy ímé minden nagyon jó. És képzeljétek, ez is beletartozik ebbe, hogy nagyon jó, hogy Isten úgy teremtett meg, hogy egész évben tudunk finom, friss gyümölcsöket enni. És nagyon meg kell becsülni ezt nekünk, mert ez... Igen. Fára nem. Egy fáról, igen, az egy fáról nem ehettek. De mi most minden fáról, ahol egészséges gyümölcs van, ehetünk, és nagyon becsüljük, és egyetek is sok gyümölcsöt, jó? Hogy egészségesek legyetek. Főleg ilyenkor tavasszal nagyon fontos, hogy odafigyeljük, mert ilyenkor kiürültek a szervezetünknek a vitamintartalékai, és nagyon fontos most pótolni, hogy egészségesek legyünk. Aztán egész nyáron akkor meg már dőzsölhetünk a gyümölcsökbe. Úgyhogy becsüljük meg ezt, jó? És gondolkodjatok ezen, amikor kezetekbe veszitek a szép piros epret, hogy az Isten ezzel kezdte el a sort. Egy dobozzal van. Most már majd lesz egyre több, és egyre finomabb gyümölcsök jönnek. Hát, kedves gyülekezet, a mai alkalommal egy kicsit talán rendhagyó módon is, de ezt a gondolatot tovább folytatva is az egészségünkről egy pár percbe gondolkodjunk, ami most aktuális számunkra. Nem olyan régen voltunk Pécelen egy továbbképzésen, ahol beszéltünk arról, hogy belefér-e a szombati égehirdetésbe 3 perc egészségügy. Szerintetek belefér? Én először azt mondtam, hogy nem, de aztán úgy sikerült meggyőzni, hogy hát igenis, hogy a mindennapokhoz hozzátartozik az egészségügy, és ott nekünk bemutatták élőben, hogy hogyan is kell ezt gyakorolni. Egy egyszerű tanítás hangzott el 3 percben arról, ugye ez februárban volt, hogy mire hívjuk fel a figyelmünket, hogy a bőrápolás, meg ugye a szervezet tartalékainak a kiürülése, és hogy ez bizony bele kell, hogy férjen a szombati napba, úgyhogy én is most egy ilyen gondolatot hoztam először nektek, hogy most hogyan gondolkodjunk a mi egészségünkről. Ugye legfontosabb, amire felhívnám a figyelmeteket, az, hogy végre süt a nap. Végre süt a nap, és a D-vitamin tartalékaink azok a nullán vannak, hogy úgy mondjam. És a mai tudomány egyre több dologra hívja fel a figyelmünket a D-vitamin szempontjából. Például most megállapították nem régen, hogy az influenzának a terjedése is nagyon összefügg a D-vitamin hiánnyal. És ennek a pótlása nagyon fontos. És hogyan nyerhetünk D-vitamint, ugye? Hát a napozás az most rengethetetlen, de hogyan napozzunk? Hogyan menjünk ki a napra? Erre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy csak azon a bőrfelületen nyerhetünk D-vitamint, amit szabaddá teszünk. Tehát minél nagyobb felületet ér a nap, annál több D-vitamint tudunk hasznosítani, és hogy ezt naponta tegyük meg, hogy kimegyünk a napra, és nem napozunk, és nem a déli napba, ugye, hanem próbáljunk meg inkább délelőtti órákba, és a délutáni órákba, hiszen erre most már naponta felhívják a médiába is a figyelmet, hogy mennyire szükség van erre, és hogy mennyire kell vigyáznunk is erre, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára a napozás szempontjából is. Aztán ajánlom még figyelmetekbe, ami nagyon fontos, szerintem így tavasszal megjelentek a csalánok, megjelent a kálkics, megjelentek a citromfű, különböző gyógynövények, és a tisztító kúra, egy ilyen tavaszi tisztító kúra, az szerintem mindnyájunknak csak jobb tehet, ami egy kéthetes kúrát ajánlok mindenkinek, hogy naponta főzzük meg azt a kis gyógyteánkat, főleg ugye csalámból, ezek a vas tartalékainkat is biztosítja, és a jó közérzetünket. Hát ennyit szerettem volna nektek elmondani, majd aztán utána biztos van ehhez is gondolatotok. És a mostani ige hirdetésünk pedig egy olyan témáról szeretnék beszélni nektek, ami tulajdonképpen az ünnepeinkről szól, hogy milyennek is kell lenni nekünk az ünnepeinknek. És ez pedig egy ószövetségi ünneppel, a zsidó népnek az egyik legnagyobb ünnepéről, a Páska bárány ünnepéről beszélnénk. Alapigénknek Mózes második könyve 20. fejezetének az első versét, első-második versét olvasnám. Azt mondja, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ugye mindnyájan jól ismerjük ez az első parancsolat, amit Isten a Hóreben adott a zsidóknak, és én úgy gondolom, hogy ez a mai hitünknek is az alapjának kell lenni, hiszen mindnyájan, akik az Istent követjük, valóban átéltük ezt a szabadítást, amiről itt Isten beszél, hogy kihozott bennünket Egyiptomnak földjéről, a szolgált házából. Hogyan is történt ez a zsidó nép életében? Erről szeretnék egy pár gondolatot. Ugye Isten ebbe a parancsolatba megemlékezik arról a fogságról, amiben 430 évig a zsidó nép volt Egyiptomban. Arról a szabadításról beszél, amit Isten vitt véghez, hogy milyen csodálatos módon hozta ki a zsidó népet. És ez pedig ugye a 10 csapásnak az eseménye volt, de ebből is csak mi most a 10. csapásról beszélnénk, amire megalapította Isten a Páska rendtartását. A 10. csapás pedig az elsőszülötteknek a halála volt Egyiptomban. Tudjuk, hogy az angyal végigjárta éjszaka a házakat, és ahol nem volt kint az ajtó félfán a vér, a bárány vére, ott megölte az elsőszülötteket. De Isten, mielőtt ezt végrehajtotta volna, a 10. csapást, elrendelte a Páskának hogy hogyan is tudják megvédeni magukat, hogyan tudnak védekezni az öldöklő angyal ellen. És ezt Mózes második fejezetének a 12. verséből olvassuk. egy pár igét, hiszen ez egy egész fejezet. Csak emlékeztetőül a harmadik verstől olvasom. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónap 10-én mindenki vegye magának egy bárányt, az atyáknak háza szerint házanként egy bárányt. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint kit-kit ételéhez képes, számítsatok a bárányhoz. A bárány ép, hím, egyesztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt a hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael közösségének egész gyülekezete estenen. És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtóférre és a szemöldök fára. A húst pedig egyék meg azon éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel egyétek meg azt. Ugye Isten a bárányt vágatta le a családokba, és ennek a báránynak a vére biztosította a védelmet. Én kérdezem tőletek, hogy lehetett ezt megtenni? Mi kellett ehhez? Mert emberileg nézve ez nem megoldás. Ugye mindenki, aki ezt megtette, annak hitből kellett lépni, megtenni ezt a lépést, hiszen erre nem volt még példa, habár a bárány, az tudjuk, hogy egészen Ádám óta biztosította az előképet Jézus kereszthalálára, és biztosította a bűn rendezést. Aztán ugye a bárányt meg kellett venni 4 nappal előtte, és ez a bárány, mindjárt tudjuk, kedves volt, megszokták, és ezt a bárányt kellett leölni. A húst pedig meg kellett tenni, gyorsan megsütni, mert nem volt arra idő, hogy főzőcskézzenek, arra volt idő, hogy ezt megtegyék, és utána megették, és indulni kellett rögtön. Ezért kellett ugye kovásztalan kenyér, arra se volt idő, hogy az megkeljen kovásztalanul, és mindenképpen a bűn jelképét mutatja nekünk a kovásztalan kenyér, ami a Páska ünnepnek is ez volt a lényege, hogy semmi kovászos nem maradhatott a házba az ünnepen sem. Tehát a 14. versben azt mondja, hogy ez legyen ez, és legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szenteljétek azt az Úrnak, nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. Tehát Isten itt megalapította a Páska ünnepet, és örök rendtartásként adta ezt. Aztán utána később rátér arra Isten, hogy hogyan kellett ünnepelni a Páska ünnepet. Ugye mit kellett, bárányt kellett, ez a családi ünnep volt tulajdonképpen, a Páska ünnep. Ami ezt követte a kovásztalan kenyerek ünnepe, ezen kellett a templomba összegyülekezni, és áldozatot bemutatni. Tehát a bárány vére megvédte az első szülötteket Egyiptomba, és ezek, akik ebbe a védelembe részesültek, azok valóban hitből cselekedtek, mert azért az elinduláshoz is hit kellett. És Isten bemutatta nekik, hogy ő valóban ő szervezi, ő vezeti őket, és ő szeretné, ha kijönnének onnan, és Isten ezzel bizonyítékát adta azzal, hogy ő ott lesz velük, végig a vándorlás alatt. És tudjuk, hogy ennek rendelt ideje volt a Páska ünnepnek. Azt mondja, hogy ezt mindig a hónap, az első hónap 14. napján kellett ünnepelni. Egy kötött ünnep volt a Páska ünnep, és emlékünnep volt. Ez nagyon fontos, mert ekkor a zsidók újra és újra elmondták a családba, hogy mi történt ezen a napon. És így nevelkedett fel a következő generáció is, hogy, hogy évről évre újra hallgatták a szabadulás történetét. És úgy gondolom, hogy ez az ez ugye 1500 éven keresztül ez az ünnep érvényben volt. Aztán tudjuk, hogy sokszor, amikor a zsidók ugye bálványokat imádtak, ezek az ünnepek háttérbe szorultak, hiszen Józsiás királyról olvassuk, hogy ő volt a reform király, aki újra megerősítette, újra ünnepeltette a zsidókkal a Páska ünnepét. A Páska után, nézzük meg most, hogy Jézus hogyan vezeti át a Páska ünnepet az úrvacsora ünnepébe. Ugye tudjuk, hogy az utolsó vacsorán Jézus, amikor olvassuk, vagy gyakoroljuk az úrvacsorát, akkor elolvassuk ugye mindig a történetét, és amikor Helen White-nál olvastam azt, hogy hogyan is jöttek össze, amikor az utolsó vacsorára jöttek Jézus kereszthalála előtt, csütörtökön este, akkor ugye Jézus megmondta, hogy hova kell nekik menni, és hol van az úrvacsoráló hely, és ott elő volt készítve minden, és Jézus oda jött össze a tanítványaival. És a zsidóknál az volt a szokás, hogy ilyen félig fekvő helyzetbe vacsoráztak, ettek, hiszen nem voltak ilyen magas asztalok, hanem középre volt terítve, és egy ilyen bal oldalukra fordulva, a lábukat hátra nyújtva, így fogyasztották el az ételt. És ugye ezért is olvashatjuk, hogy János odahajolt Jézus kemlére, mert ez egy olyan testhelyzet volt, hogy tényleg egy közösséget alkottak. Közel voltak, fizikailag is közel voltak egymáshoz. És Jézus, mikor elmondta amit olvasunk ugye Máténál is, mert mindegyik evangélium megemlékezik róla, hogy mit jelent az, hogy a Páska bárány helyett most az úrvacsorát vezeti be. Hiszen Jézus előtte már János 6. fejezetében beszél arról, hogy hogyha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, akkor nincs élet bennetek. Akkor ezt a tanítványok eléggé nem értették, hogy mit akar ezzel Jézus mondani, de amikor mert azt mondta, hogy az én testem az étel, és az én vérem pedig az ital. És ugye amikor az úrvacsorát megalapította, akkor azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, és a kenyeret adta, és utána pedig a poharat adta nekik. Na most Jézus ez annyira nyilvánvaló volt, hogy a Páska ünnepet felváltja az úrvacsora ünnepe. Nyilvánvaló volt, azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És tanítványok ebből szerintem semmit nem nagyon értettek, hiszen tudjuk azt, hogy nem, ugye beszéltünk szombatiskolán is, hogy nem akartak szóba állni azzal, hogy Jézus meg fog halni. És ez az első úrvacsora, ez még inkább a Páska ünnepjegyébe telt, mint az úrvacsora jegyébe. Azt később értették meg azt, hogy mit jelent az, hogy a Páska ünnepet felváltja az úrvacsora. Hiszen azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus megáldoztatott értünk, és azt mondja Ellen White, hogy nem elég, ha hisszük Krisztusban a bűnök bocsánatára, ha nem hitáltal állandóan lelki erőt kell merítenünk az igéjéből. Tehát az úrvacsora is hitáltal kell, hogy történjen, ahogy a Páska báránynak az ünnepe is, meg véghezvitele is mindig hitáltal történt. Jézus komolyan vette az ünnepeket, de az ünnep az nem arról szólt, hogy eszem, iszom és jól érzem magam, hiszen Ézsaiás könyvében azt írja az ige, hogy talán ezt keressük is ki, Ézsaiás könyve első fejezetében, a 13. vers, hiszen az egész fejezet arról szól, hogy hogyan is kell ünnepelnünk. Ugye, ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel utálat előttem, újholt, szombat és ünnepre felhívás. Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ugye a Páskánál is a kovásztalan kenyerek, azok a fogyasztása a bűn nélkülisége. Ki kellett mindent takarítani, ami kovászos, ami erjedt volt, mindent ki kellett takarítani a házból. Nem lehetett, mert a bűnre utaló semmi nem lehetett a házban. Ugye a bűn az a kovász jelképe a bűnnek. És az apostolokról is tudjuk nagyon jól, hogy ők is ünnepelték az úrvacsorát, hiszen írja azt, hogy házanként összejöttek és éltek az úrvacsorával. A történelem folyamán azonban hatalmas változás történt az úrvacsorai szertartással, ami tulajdonképpen egy asztalközösséget jelent, máshol úgy is ír róla a Biblia, hiszen a 13. századtól kezdve megváltoztatták az úrvacsorának a lényegét. Tudjuk azt, hogy a pápai hatalom teljesen kisajátította magának ezt az ünnepet, sőt, olyan, hát hogy is mondjam, a hetenkénti gyakorlása és a mise részeként ugye bemutatva teljesen elszakította ezt a mindennapi gyakorlattól a hívők részére. Egy jelkép volt, egy misztikum, aminek semmi bibliai alapja nem volt. Hiszen ők úgy mutatták be az úrvacsorát, hogy mi, akik átváltoztatjuk ugye a kenyeret és a bort Krisztus testévé, mi teremtünk Istent, és ugye a híveknek ehhez semmi közük nem volt szinte. Az, hogy az ostját megehették, az egy, ahhoz képest, amit Jézus meghagyott, az semmi. Hiszen Jézus a kovásztalan kenyeret és az erjedetlen szőlőlevet hagyta az úrvacsorába. És a katolikus egyház ehelyett az ostját adta a híveknek, a szőlőléről szó sem volt. Ők abból részesültek, ők azt átváltoztatták, és ők abból részesülhettek, de a hívők nem. A történelem folyamán, ugye, Ez a 13. században történt, és hát eddigre az egyház már nagyon nagy mélységekbe jutott, és itt már nagyon visszás dolgok voltak az egyházban, és tulajdonképpen Luther volt az, aki először foglalkozott az úrvacsorának a lényegével. És ő volt az, aki próbálta visszaállítani az úrvacsorát az egyházban, és hát amit ő megértett ebből, azt úgy meg is valósította, de tudjuk, hogy ez csak egy részleges rehabilitációja volt az úrvacsorának, hiszen továbbra is az erjedt kenyér és az erjedt bor volt az úrvacsorában. És aztán így teltek el évszázadok, és amikor ezt így átgondoltam, hogy mennyire fontos dolog a számunkra az úrvacsora, és mennyire fontos dolgot vettek el a hívőktől a papok, a tanítók, a teológusok, akik ezeket megváltoztatták. Hiszen Jézus azt mondja, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok annak vérét, nincs élet bennetek. És nem itták. Mert nem kapták. Ha kapták is, nem az igazat kapták. Csak a hamisat. De ez nem azt jelenti, hogy nem tudta Isten felhasználni azokat, akik ezt hitből elfogadták, tudatlanságuk alatt. De egy ígéret hangzik el az Istentől, hogy megépítik fiaid a régi romokat. Amielőtt Jézus Krisztus visszajön, helyreállítja azokat a romokat, amiket a történelem folyamán Babilon a tanításon ejtett, és ezek közé tartozik az úrvacsora is. És nézzétek meg, testvérek, hogy az egyházak közül melyik az, amelyik igazából gyakorolja ezt a szertartást, ahogy Jézus meghagyta. Én nem találtam. Megmondom nektek, nem találtam. Mert vagy a kovásztalan kenyér nincs, vagy a hús nincs, de valahol az erjedt valami mindegyik helyen ott van. Annyira nem ismerem a mostani kisegyházakat, tudok róla, hogy vannak már kisegyházak, akik ezt gyakorolják, de igazából azt hiszem, hogy ezt a reformációt az úrvacsorával kapcsolatban is az adventista egyház állította helyre. Tudja ezt a katolikus egyház is, és egyre nagyobb szóval hirdeti az eukarisztiának a lényegét, hiszen tudjuk azt, hogy 2004-ben II. János Pál pápa az eukarisztia évét hirdette meg. És ennek az volt a jelmondata, hogy az eukarisztia a harmadik évezred fénye és élete. Erre egy külön évet szentelt a katolikus egyház, és most több cikket olvastam ezzel kapcsolatban, ami erről szól, hogy erre próbálják a híveket egyre jobban biztatni, hogy éljenek az eukarisztiával. Tehát, hogy ez tekintély legyen, ugye, mert ahogyan ők megvalósították, ez a hívekre tulajdonképpen nincs hatással, mert csak csodálják azt, hogy a papok ott mit művelnek, ahogy átváltoztatja a kenyeret és a bort. De mégis azt mondják, hogy igen, ez a harmadik évezred fénye és élete. Hát elgondolkodtam rajta, hogy hogyan használja fel Sátán ennek a megváltoztatását is a mai világban, mai egyházakban. Ha Jézus azt mondja, hogy ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, nincs élet bennetek. Van élet bennük, van. Az akkor is van élet, ugye? Olyan élet van. Csak amiről Jézus beszél, arról a lelki életről, arról a boldog életről, amit Jézus a boldog mondásokban is megfogalmaz, és nagyon sok. Ugye azt mondja az úrvacsorára is, boldogok vagytok, és a lábmosásra is, hogy ezt gyakorolhatjátok. Hiszen a lábmosást azt is csak, és kizárólag azt hiszem, az adventista egyház gyakorolja. Pedig ez tudjuk nagyon jól, hogy jelképszerűen ez így egész. És azért Pál apostol még felhívja a mi figyelmünket is az úrvacsorával való élésre is, hogy hogyan is kell nekünk készülnünk, hogyan is kell, mire kell figyelnünk az úrvacsorára való készülésnél. És ugye beszél arról, hogy Korintusi levél 11. fejezetébe, hogy hogyan éljünk az úrvacsorával. A 26. verstől olvasom, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljöven. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. És testvérek, méltatlanul. Mit jelent ez számunkra? És akkor ugye vele kapcsolódik itt az, hogy hogyan van eltorzítva az úrvacsora szertartása. Isten megmondta, hogy hogyan kell készülnünk rá, a bűnrendezésről beszél, de méltatlan az is, aki nem gyakorolja a lábmosást, ugye? Mert a lábmosás is jelkép, ahogy az úrvacsora is, és a kettő együtt kapcsolódik. Ezért nagyon kell figyelnünk, hogy hogyan gondolkodunk mi ennek a jelképnek, ennek az ünnepnek az összességéről, hogy mi minden tartozik ebbe be. Aki méltatlanul eszi kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyik abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sót erőtelen, és beteg, és alusznak sokan. Akkor, amikor erről az úrvacsoráról, meg az mint ünnepről kezdtem el gondolkodni, akkor arra jutottam, hogy Jézus ezt pontosan meghatározta nekünk, ennek az ünnepnek a lényegét, a módját, hogy hogyan kell gyakorolni. Maga a szertartás, de a személyes készülődés is ebbe tartozik bele. És ebbe tartozik bele az is, hogy az úrvacsora az örömünnep, ahogy a páska is örömünnep volt, hiszen a szabadításról szólt. És amikor az úrvacsorával élünk, akkor mi a saját szabadításunkról kell, hogy gondolkodjunk. Ahogy kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házán. Ahogy kihoztalak. Hogy hozott ki engem Krisztus? Hogy szabadított ki engem Krisztus? Megmondom őszintén, én sokszor nem gondoltam még erre az úrvacsorával kapcsolatban. Ez jó, szükség van rá, szövetség megerősítése és közösség. De hogy ezt így végig gondoljam, hogy honnan vezetett ki engem Isten. Az tényleg én úgy látom most is, hogy az Egyiptom volt. Vagy még egy kicsit ragaszkodok azért hozzá. Kicsit kívánkozok vissza. Vagy azt mondom, hogy az igazi szabadítás volt. Igazából. És őszinte szívvel hálás vagyok az Istennek ezért. És akkor én, nekem ez örömünnep lesz. És akkor tudok rá készülni, nem fogom méltatlanul lenni. Mert akkor úgy készülök, hogy újra átgondolom az életemet, és lerendezem mindent, amit le kell rendezni az életemben. Mert Krisztus azt mondja, hogy akkor élet van bennünk. És azt mondja, hogy ezért van ti köztetek sok erőtelen beteg, és alusznak sokan. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy laudíciába vagyunk. Mert langyosak vagyunk. Akkor mennyi szerepe van ebben annak, hogy hogyan élek én az úrvacsorával? Valódi erőt merítek? Újra és újra átgondolom a kapcsolatomat Krisztussal? Vagy pedig méltatlanul leszem? Hát én úgy gondolom, hogy mindnyájunk számára fontos ezeket újra és újra átgondolni. Tudom, hogy most még nem készülünk az úrvacsorára, de hamarosan újra lesz az alkalom, és azt kívánom nektek, testvérek, hogy mindnyájunk számára öröm ünnep tudjon lenni az úrvacsora, mert úgy készültünk rá, és úgy vettük azokat a kenyeret, és azt a bort, hogy Krisztus testét és vérét vettük magunkhoz. Hiszen a vér az élet, ezt mondja az ige. És akkor az az élet fog bennünk lakozni. És az az ige római levélbe írja Pál apostol a 8. fejezetbe, hogy első versébe, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Én kívánom, hogy mindnyájunknak semmi kárhoztatásunk ne legyen, hanem tudjunk lélek szerint járni, mert úgy értünk az úrvacsorával, és a másik eszköz pedig ugye a Szentlélek, ahhoz, hogy Krisztussal közösségben legyünk. Ezt kívánom nektek is, testvérek. Amen.